Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki és Vállalati Kontrollfunkciók podcastje. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés, valamint a bank és üzletbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma krémjéhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, és munkájukkal hozzájárultak a prudens vállalati működéshez, valamint a gazdaság szereplőibe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem Szuppán Márton. Márton 2013-ban alapította a PIK-et, de már korábban is saját vállalkozásait építette. Vizionárius vezető, aki a mai napig aktívan részt vesz a cégcsoport életében, a stratégia kialakításában, az értékesítési és a termékfejlesztési folyamatok építésében. 2015-ben szerepelt a Forbes 30 sikeres fiatal 30 alatt nevű listáján, 2017-ben a Fivos az év fiatal vállalkozójának választotta, 2019-ben a Menedzser Szövetség neki ítélte a jövő menedzsere díjat, 2023-ban pedig az év fintech személyiségévé választották. Szia Marci, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2013-ban alapítottad a Peak Financial Services-t. 11 éve, amikor nemhogy az átlag emberek, de a pénzügyi szektorban dolgozók többsége sem tudta, hogy mi fán terem egy fintech cég. Egyáltalán mi az, hogy fintech? Miért léptél erre az útra, és egyáltalán mit csábította a fintech világába?
Ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, alapvetően 2013-ban nem is találkoztam a fintech kifejezéssel. Viszonylag sokat jártam londoni konferenciákon 12-13-14 környékén ezekben az években, és ott még ilyen mindenféle emerging payments, paytech.
Még ők se használták a fintechet?
Nem tudom felidézni azt, hogy találkoztam volna a fintech kifejezéssel. Valahogy ilyen 2014 vége, 15 eleje volt az első, amikor megjelentek nagy tanácsadó cégeknek a tanulmányai arról, hogy mit gondolnak a fintechről a bankok, és egyáltalán tudják-e, hogy mi az. Úgyhogy azt nem mondhatom, hogy az vonzott, hogy tetszett ez a szó összetétel. Alapvetően egyébként egy valamelyest más profilú cégnél voltam néhány üzlettársammal egyetemben üzletfejlesztésért és szélszért felelős partner, és a két problémát szerettem volna megoldani, és azt hittem, hogy ezt egymástól függetlenül fogom tudni megugrani. Az egyik az az volt, hogy ennek a cégnek viszonylag sok értékesítője volt itt a régióban, akik minden hónapban tartották a markukat, vagy a bankszámla számukat a jutalékért. És ez 2013, akkor még drága, lassú SWIFT utalások voltak, nem volt open banking, tehát egy ilyen 200-300 nemzetközi értékesítőt kifizetni, az HR oldalról is nagyon nehéz volt, egyesével kellett mindent rögzíteni. Lassú volt és jó drága volt, ez volt az egyik, amit szerettem volna megoldani, a másik pedig szerettem volna egy olyan terméket létrehozni, ami pénzügyi termék, ilyesmi profilja volt az akkori cégnek, de valamilyen light jellegű, egyszerűen hozzáférhető, a cég arculatát viselő megoldás, és igazából egymástól függetlenül, de körülbelül egyszerre akadtam rá arra, hogy hát itt lehet saját arculatos prepaid kártya, saját arculatos bankkártya programokat csinálni. Aztán ebből jöttem rá, hogy valójában a prepaid kártyás irány lesz a nyerő. Ez az körülbelül 2009-ben jött ki az Európai Unióban az elektronikus pénzkibocsátókat szabályozó rendelet. Az ilyen 2011 környékére lett átemelve. 2011 környékén jelentek meg az első e-money issuerek, akik létrehozták kvázi ezt a termékkategóriát. És gyakorlatilag így született meg egy prepaid kártya white label program még ügyfél oldalon. És ez alatt, a munka alatt én rájöttem arra, nyilván beszélgettem sok mindenkivel, részem volt egy ügyfélkiszolgálásban, ami nem volt igazán élményszerű és jó, nagyon drága volt, lassú volt, többször átverve éreztem magamat. Megbeszéltem más hozzánk hasonló cégekkel, akiknél rájöttem, hogy ugyanezzel a problémával küzdenek, és itt gondoltam egy nagyot, és azt mondtam, hogy hát, ha erre van piaci igény, meg nincs annyira jó szolgáltató, ráadásul forint alapon teljesen elképzelhetetlen volt egy ilyen termék, akkor miért ne csináljuk meg? Megpróbáltam meggyőzni az üzlettársakat, hogy vegyük fel ezt divízióként. Nem sikerült, úgyhogy én ott kiszálltam ebből a formációból, és nulláról elkezdtem építkezni, és gyakorlatilag így jött létre a Peak Financial Services 11 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy saját arculatos white label prepaid kártyaprogramokat szolgáltasson. Ez volt az utazásnak a kezdete.
És van olyan volt üzlettársad, aki, mint ahogy állítólag a Bill Gatesnek is vannak olyan volt üzlettársai, akik pont akkor nem bíztak benne, amikor bízni kellett volna, akik most fogják a fejüket, hogy fene vigye el, Marci, igazad volt?
Én azt gondolom, hogy igen, és van olyan, aki ezt kulturáltan, van olyan, akinek kevésbé kulturáltan, van olyan, akivel vagyunk beszélő viszonyban azóta se. Vannak olyanok, akik meg elismerik azt, hogy ez volt a jó irány. Hál' Istennek egyébként azóta nekik sem megy rosszul a soruk, ők is jól rajta maradtak azon a trekken, amin akkor akár közösen rajta voltunk. Én jobban szeretem azt, hogy valakivel beszélő viszonyban lehet maradni, nem szoktam ennek a kerékkötője lenni.
Hogy látod, mennyit változott a fintech cégekhez való viszonyulás az utóbbi évtizedekben? Akár ügyfél, akár hagyományos pénzintézeti oldalról.
Igazából egyik drive-olja a másikat, és azt gondolom, hogy ketté kell szedni mindenképpen ilyen határ mentén, ahogy a kérdést is feltetted. Szerintem alapvetően az ügyfelek hozzáállása az nagyon pozitív, de ez sosem volt negatív valójában. Maximum az early adopterek viszonyultak pozitívan, a többiek meg kicsit olyan gyanakodva, vagy sehogy azt se tudták, hogy létezik ilyen. Ma egyébként az ügyfelek hozzáállását azt leginkább én úgy tudom jellemezni, hogy ezen az egész early adopter korszakon túl vagyunk, már bevett szokás lett, és egy olyan brutális változás ment végbe az elmúlt 10 évben a világban digitalizáció és technológia fejlődés területén, hogy eljött az a generáció, aki igazából azt se tudja, hogy finteket használ, hanem használja, és hát nyilván a Revolut appot fogja letölteni ahelyett, hogy megfogná a szülők kezét, hogy légy szíves, menjünk már be 2 órára sorba állni a bankfiókba. Úgyhogy van egy ilyen, mi erre egyébként fontosan felhívjuk a mai napig a pénzintézeteknek a figyelmét, hogy mindig azzal jönnek a pénzintézetek, hogy de nem csökken az ügyfélállomány, nem csökken a profitabilitás. Igen, de azért, mert a most fizetőképes ügyfélkört nézik, és nem a jövőt nézik. Tehát azt gondolom, hogy egy 5-10 éven belül drasztikus ügyfél számcsökkenés és ügyfél jövedelmezőségbeli csökkenés lesz megfigyelhető a klasszikus pénzintézeteknél azért, mert nem léptek időben, még talán egyébként nem késő. És az az érdekes, hogy a pénzintézeteknek a hozzáállását is valójában az előző kategória, az ügyfelek hozzáállása drive-olja, és két módon. Vannak azok a fajta klasszikus pénzintézeti dolgozók, kollégák, vezetők, akik ügyfélként megtapasztalták azt, hogy basszus, ez jó, akkor csináljunk valamit mi is, és ezekben a pénzintézetekben el tud indulni valamiféle pozitív innováció. És vannak azok a pénzintézetek, akik meg defenzív stratégiával muszájból lépegetnek, ezek általában nem lesznek sikeres sztorik, mert nem lesz egy bajnoka az innovációnak, vagy akár egy-egy terméknek, projektnek, hanem félelemből cselekszenek, és az meg általában az üzleti életben nem szokott bejönni. Úgyhogy összegezve azt látom, hogy nem kérdőjel már az, hogy a fintech szektor az egy óriási kihívója a pénzügyi szektornak. Az is látszik, hogy azért a fintech szektor is észnél van, és jelentős része a fintech szektornak egyébként kiszolgálóként bement a klasszikus pénzintézeti szektor alá, mellé. Mindennapjaink része a fintech jelenség, fintech szektor, fintech szolgáltatók. Ez 10 éve nem volt így.
Abszolút egyetértek veled, és csak 2 gyors gondolat arra, amit mondtál. Az egyik, hogy egyetértek azzal, hogy rosszul látják a hagyományos pénzintézetek, hogyha azt gondolják, hogy a jelenlegi profitabilitásból a jövőbelire pontos prognózist tudnak megfogalmazni, már csak azért is, mert a jelenlegi kamatkörnyezet rengeteg olyan problémát elfed, ami majd, amikor ez a dagály szépen levonul, akkor ugye, ahogy azt a Warren Buffett is mondta, majd akkor látni fogjuk, hogy kiúszott fürdőnadrág nélkül. A másik pedig az, hogy én szerintem az a jó hozzáállás, és ugye mi még az MKB-s időszakomból ismerjük egymást már jó régről, hogy szerintem az a jó hozzáállás, hogyha érzékelsz valami trendet, ami úgy nagyon jön, akkor ha nem tudod legyőzni, akkor működj vele együtt, és meneteljetek együtt a közös szép jövőbe. Én szerintem az az ideális hozzáállás, hogy megnézni, hogy oké, de mit csinálnak ezek a fintechek? miben ügyesebbek esetleg, mint mi? Hol innovatívabbak? Hol van valamiféle új approach, vagy bármi, ami az ügyfeleknek jobban tetszik? Mert a nap végén az ügyfél, mivel a pénz komoly dolog, meg fogja csinálni a matekot, és azt fogja mondani, hogy figyú, nekem ez jobb, mint amaz. És nem fogja őt érdekelni az, hogy de te vered a kolompot, de hogy én vagyok a nagy és hagyományos, oké.
Okay. Teljesen egyetértek mindkét gondolattal, annyit tennék hozzá, hogy ez a fajta nagyon konstruktív gondolkodás azon, hogy elengedhetetlen a fintekek számára is. Tehát ahogy mondod, hogy ha jön egy trend, akkor a nagyoknak meg kell vizsgálnia azt, hogy mit is csinálnak jól ezek az új hullámos szolgáltatók, vagy ez az új szektor. Az is egy nagyon fontos elem, hogy hasonlóan gondolkodjanak a fintekek, és azt mondják, hogy jó, de mi az, amiben jobbak a nagyok. És pár szolgáltatónak sikerült, egy Revolutnak sikerült, egy Wise-nak úgy tűnik, hogy sikerül. Nyilván lehetne itt ezeket sorolni még, vannak, akiknek sikerült a teljes pályás letámadás, de ez ritka. Mi egyébként a Peak-nél azzal az approach-sal megyünk előre, hogy nézzük meg, hogy mi az, amiben sokkal jobbak tudunk lenni. Sőt, mi nem is ez az approach-ra vagyunk valójában, mi azt nézzük, hogy megnézzük, hogy mik azok a sikersztorik, akik teljes pályás letámadással neki tudtak menni a nagyoknak. A nagyok ebből milyen vereségeket szenvedtek, és mi egy olyan platformot építünk, ami azt mondja a nagyoknak, hogy nézd meg, ők megcsinálták, te nem tudod megcsinálni, használd a platformunkat, és őr azon gyorsan fel tudod építeni. És pont erre céloztam egy pár perccel ezelőtt, hogy a fintech szektornak azért a nagy része az egy ilyen trendkövető. Érdekes, hogy ez egy új trend, de mégis azt mondja, hogy trendkövető, de ez így is van. Egy trendkövető és a nagyokkal kollaborációt kereső a kategóriája lett a fintecheknek.
Hadd lássunk bele egy kicsit egy hazai fintech guru mindennapjaiba. Hogyan telik egy munkanapod? Mivel foglalkozik egy átlagos napon a Peak CEO-ja?
Kezdem mondani, hogy a Peak CEO-ja is egy ember, még hogyha néha én...
Még ha nehezen is hihető.
Még nehezen is hihető, meg én is néha úgy érzem, hogy valójában egy ilyen robotüzemmódban élem a napjaimat. Szeretek sokat magammal foglalkozni, sok az nyilván luxus. Én általában egy ilyen viszonylag korai kelés után egy gyors meditációval indítom a napot, aztán a napok nagy részén megcsinálom a hajnali futóedzésemet, ami sok esetben nem egy apró kocogás, hanem egy ilyen erősebb intervalledzés. Edzővel dolgozom, és nagyon változó, fél órától a két óráig mozog, inkább a hosszabbak azért hétvégén vannak, és az ilyen alacsony pulzusos állóképességi edzésektől a nagyon intenzív, akár egy perces magas pulzusú intervallig teljes szortiment mindenféle dimenzióban. Úgyhogy ez úgy el szokta indítani a napomat, és akkor utána jön a darálás. De egyébként ez is ilyen érdekes hullámzás nekem. Én egy ilyen alkotó-végrehajtó stílusban élem a mindennapjaimat, tehát nem az a fajta menedzser vagyok, aki csak a végrehajtásra fókuszál, meg nem is az a merengő jövőlátó, aki csak az alkotással vagy a tervezéssel foglalkozik, de azt tapasztalom az elmúlt években, hogy ez a kettő egyszerre nagyon nehezen működik, és az elmúlt igazából 3 évben kezdtem el engedni azt, addig előtte nagyon feszélyezett, amikor éppen olyan időszakon volt, hogy végrehajtó és nem jöttek a kreatív gondolatok, vagy amikor éppen a kreatívabb időszak volt, és esetleg úgy éreztem, hogy nem hatékony az én personális munkám. Valószínűleg ez nagyjából összevág azzal, ez a 3 évvel ezelőtt a jövő időszak, hogy felskálázódott annyira a cég, hogy igazából már nem befolyásolja a cégnek a működését az, hogy én éppen abban a 1 hónapban vagy 2 hónapban mennyire hatékonyan tudok dolgozni, vagy mennyire inkább a kreatív irányra fókuszálok. Ez egy nagyon jó dolog, és amióta ezt felismertem, elkezdtem a csapatomat is úgy építeni, hogy a hozzám legközelebb álló kollégáknak a csoportja viszont kiegyensúlyozott legyen, és mindig legyen kivel a kreatív termékfejlesztésről beszélni, és mindig legyen egy olyan fele a csapatnak, aki meg a végrehajtásra tud fókuszálni. Úgyhogy kérdésedre visszatérve, munkával telnek a mindennapjaim, és ez is ilyen időszakos, hogy van, hogy egész egyszerűen azt mondom magamnak, hogy jó, most olyan időszak van, hogy elengedem a munkát 5-6 körül, és akkor aznap csak 8-10 órás munkanapom volt, de van olyan időszak, ahol a napi átlag az a 12-16 óra.
Wow.
És az érdekes, hogy ez is időszakos egyébként. Tehát, hogy én nem is szeretek ilyet csinálni, hogy egy-egy napot ellazázni. Én vagy olyan időszakban vagyok, hogy darálok, és akkor iszonyatosan sok produktum jön ki, és ez kifejezetten a kreatívabb időszakokban van, amikor egyszerűen nem tudom beleerőszakolni a fejembe azt, hogy a 8-10 óránál túlmenjen, és valószínűleg ezt nem is szabad, meg nem is kell. Most azért jön sok változás az életemben erről, itt a műsor előtt beszélgettünk, a tavalyi esküvőre idén május második felében érkezik az új családtag, a trónörökös kisfiú, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy ez mit fog változtatni, és itt is ilyen nyitottan állok ez az egészhez, hogy biztosan nem fogom magamra erőltetni azt, hogy na, már pedig akkor minden nap 5 órakor fölállok, és ismerek ilyeneket, akik na, nekem gyerekem van, családom van, akkor eldobom a munkát, de biztos, hogy fog változásokat hozni, és ezt meg nagyon nyitottan, meg kíváncsian várom egyébként.
Mik egy fintech cég előtt álló legnagyobb kihívások szerinted, illetve mit látsz jelenleg a legnagyobb lehetőségnek?
Erre nem lehet szerintem generálisan válaszolni. Attól függ, hogy milyen szektorban, milyen érettségi fázisban van egy cég, milyen földrajzi területre fókuszál.
Mondjuk akkor szorítkozunk a peakre.
Hogyha a peakre szorítkozunk, most benne vagyunk egy elég nagy stratégiai átalakulásban. Itt az első tíz évünket, első évtizedünket végig toltuk úgy, hogy ennek az első felében főleg külföldről volt árbevételünk, és aztán ez átfordult az ellenkezőjére. De hál' Istennek nem úgy, hogy a külföldi árbevételünk eltűnt vagy lecsökkent, hanem úgy, hogy elkezdtek magyar ügyfeleink lenni. Szerintem ez egy jó stratégia egyébként. Én mindenkit arra buzdítanék, hogy ha Magyarországon elkezd valamit építeni, akkor szerezzen külföldről referenciát, és ha tud, akkor építse azt ott tovább, de hogyha egyébként meg vannak jó adódó lehetőségek, akkor csapjon le rájuk itthon, de sokkal-sokkal könnyebb úgy itthon üzletet építeni, hogy lehet mutogatni a külföldi referenciákat, és most van megint egy olyan váltás, ahogy a második évtizedünkben lépünk, és a harmadik 5 éves terv, nem illik ma ilyet mondani, de a harmadik 5 éves periódusunkat megkezdjük, hogy külföldre kacsingatunk ismét. Tavaly volt egy hosszú kaliforniai kintlétünk, a PIK másik stratégiai vezetőjével egy hónapot töltöttünk kint, nagyon sok tárgyalást végigvittünk. Úgy tűnik, hogy összeáll egy olyan stratégiai partnerség egy kinti amerikai fókuszú, de egyébként magyar hátterű csapattal, akikkel közösen elég jó talajt tudunk fogni az amerikai földrészen. A peaknél én ezt látom legnagyobb kihívásnak, hogy fókuszáltan a nagy, széles spektrumú fintech palettánknak néhány elemét kiemelve rámegyünk az amerikai piacra. Itt nagyon érdekes felismeréseink vannak, azt látjuk, hogy ami a magyar, illetve a közép-kelet-európai piacon megy, és ez nem pejoratív, ez egy tény szerintem. Stratégia működik, hogy valahol betesszük a lábunkat, ott aztán terjeszkedünk, és amit tudunk, eladunk. Akár a stratégiánkat alakítjuk a nagy partnereknek a kedvéért, az egy ekkora piacon, mint az amerikai, vagy akár mint az ázsiai, biztosan nem működik. Ez egész egyszerűen egyébként ezeknek a piacoknak a méreteiből fakad. Magyarországon van 10-15 olyan bank, akinek normális szolgáltatást lehet adni.
Még ez is talán egy optimista.
Persze, hogyha itt elkezdünk a valóság talajára visszajönni, akkor azt látjuk, hogy a külföldi tulajdonban levő bankcsoportnak a részei...
Nem nagyon itt vannak a döntések.
Nem itt vannak a döntések. Magyar bankból meg ugye most már nagyon kevés lett hirtelen. Ha az egyikkel dolgozol a nagyok közül, akkor a másikkal nem nagyon fogsz tudni, ami egyébként megint érthető. A harmadik releváns szereplőnek megvan a saját beszállítója, tehát hogy az itthoni piacon nagyjából úgy lehet menni, de ez régiós, tehát akár a szlovák, akár egy román piacot nézzünk, talán román ilyen szempont egy picit más. Az amerikai piacon viszont 10 000-vel vannak a potenciális ügyfelek, tehát csak mondjuk Kalifornia államban van 700 pénzintézet, úgyhogy itt egy merőben más stratégiát választottunk, és nem az óriási zajba mentünk bele, hogy na, nekünk is van egy fintech platformunk, és a 100. szolgáltató vagytok, köszönjük szépen, ráadásul jó messziről jöttetek, akkor dolgozunk inkább itt a szomszéd fiának a cégével, hanem kitűztünk 2 olyan stratégiai célt, ami az egyik egyébként a parent and child, a 18 év alattiaknak a pénzügyi kiszolgálására és edukációjára fókuszáló platform megoldás csomagunk, a másik pedig az Overseas Connect, ami meg a külföldről bejövő munkavállalóknak a pénzügyi kiszolgálására, pénzhazaküldésére és edukációjára fókuszáló megoldást csomagunk, erre már van is egy jó nagy amerikai ügyfelünk, úton van a második. Úgyhogy a peak előtt én ezeket a lehetőségeket látom, és hát amit látok egyébként, most hogyha kizumolunk a képből, az és talán mégis csak lehet generálisan válaszolni, iszonyatosan két lábbal nyomni kell a gázt. Bármennyire is nem látszik, mert viszonylag jó tempóban föl tudtuk építeni ezt a cégcsoportot. Erre sokan egy extrém kockázatvállalást szoktak feltételezni a háttérben. Én azt szoktam, hogy pont azért tartunk itt, mert nem vállaltam soha extrém kockázatot. Most is nyilván a kockázatkezelési szabályaimnak, amiket magam számára hoztam betartása mellett, de két lábban állunk a gázon. Mert azt látom, hogy aki most beruház és aki most nyomja előre, akinek most van pénze, hál' Istennek mi felhalmoztuk az elmúlt években és jó döntéseket hoztunk, az iszonyatos nyertese tud lenni, mert egyébként meg a kézifékbe húzás a jellemző az elmúlt két és fél évben. A fintech szektorban is, az összes többi szektorban egyébként, és ennek már látjuk a jeleit, hogy ez egy jó döntés volt. Most kell beruházni, most kell építkezni, most lehet jó embereket elhozni azoktól, akik egyébként meg leépítenek, és ez úgy tűnik egyelőre, hogy egy teljesen másik témában mondtad, hogy majd a történelem eldönti, ezt is majd a történelem eldönti.
De a nagyok szerint így kell. Tehát, hogy én abszolút azt gondolom, hogy a te megközelítésed az, ami a sikernek az egyik receptje. Már Warren Buffettet említettük. Emlékeim szerint ő mondta azt is, hogy akkor kell venni, amikor más elad, akkor kell adni, amikor más vesz. Tehát én abszolút hiszek abban, hogy a nehéz időkben lehet Isten igazándiból úgy megerősödni, feltételezve az, hogy van benned kellő kurázsi, meg minden egyéb, ami ehhez szükséges, ami aztán később hosszú távon is sikeressé tesz. Majd beszélgessünk 10 év múlva is erről, de hogy én abszolút hiszek abban, hogy ezzel a megközelítéssel lehet sikeresnek lenni. Viszont nem tudok sajnos teljesen kibújni a bőrömből, úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy egy ilyen fiatal és innovatív iparág a teljesen nyilvánvaló üzleti elvárások és a gázpedál két lábbal való nyomása mellett hogyan tud a compliance jellegű elvárásoknak is megfelelni egyáltalán? Mit jelent számodra a compliance?
Induljunk a végéről, mit jelent a compliance.
Lehetsz őszinte.
Alapvetően mi ugye szoftverfejlesztési oldalról jövünk, úgyhogy van a házon belüli compliance-ünk egyébként, mert van egy-két olyan ügyfelünk, pont egy amerikai partnernek rakunk most össze egy teljes kártyakibocsátáshoz kapcsolódó policy setet, nagyon izgalmas feladat, meg projekt ez, de alapvetően mindig a morcos, elutasító, mogorva compliance-esekkel találkoztunk. Én azért is szerettem, sajnos keveset beszélgettünk az elmúlt időben, de azért kedvelem a te hozzáállásodat a compliance-hez, és azért kedvelem a podcastodat is egyébként hallgatni, mert rávilágít arra, hogy a compliance az nem csak abból áll, hogy minden, ami innovatív, azt így egy jó vastag vonallal keresztül húzzuk.
Szerintem attól függ ez, Marci, hogy az emberben van egyrészt egy kíváncsiság, hogy mi az, amit kontrollálni szeretne, másrészt egyáltalán érti-e, hogy mi folyik. Mert ha nem érted jól, hogy mi folyik, meg nincs nyitottságod új dolgok befogadására, akkor a nem az egy ilyen nagyon kézközelbe lévő és kézenfekvő válasz, hogy nem. Hát miért? Nem azért, mert nem. De nem is érted, hogy mit kérdezek, meg nem is érted, hogy mi a cél. Tehát ezt inkább szomorúan hallom, tehát nyilván jól esnek a szavaid, de alapvetően szomorúan hallom, hogyha compliance-es kollégákkal kapcsolatban ilyen benyomást szereztél, és sajnos ez a benyomás valid, mert hallok ilyeneket. Meggyőződésem szerint abból fakad, hogy nincs elég nyitottság, meg nincs elég szakmai tudás, hogy azt mondta, hogy oké, ez egy kezelendő kockázat, nem egy kerülendő, hanem egy kezelendő.
Igen, így van, és én a compliance-t is nyilván ismerem a tankönyv szerinti definícióját, de a mi cégünknél a compliance, és ezért állunk sokszor értetlenül szemben a adott esetben más szervezetek compliance csapataival, az azt a fajta egészséges ellensúlyt jelenti, ami, ahogy fogalmazok, egy egészséges, nem egy lehúzó, mélybehúzó, innovációgyilkos, nem választadó. Most szerintem előtted is megjelenik a tipikus sztereotípia a compliance-es kolléga kinézetének, hanem egy olyan egészséges ellensúly, aki fölhívja arra a figyelmet, és nem csak a jogszabályi kérdésekre, hanem szerintem az etikai kérdésekre
abszolút,
is.
Abszolút.
Az üzletfejlesztés során nagyon sokszor az ember bele tud futni olyanokba. Hál' Istennek én ilyen tekintetben nagyon-nagyon analitikus gondolkodó vagyok, magammal szemben, meg azzal szemben is, amit éppen csinálnak mások. Ez szokott másokat zavarni, én magammal szemben ezt jól kezelem. De sokszor az ember bele tud futni egyébként mindenféle rossz hiszeműség nélkül olyan helyzetekbe, ami még akár egyébként jogszabálynak megfelelő is, de egyébként mondjuk üzleti etikába nem fér bele, vagy olyan etikai kérdéseket feszeget, amire az ember azt mondja, hogy nem, hát ezt nem.
De ha belegondolsz, ez egy teljesen normális emberi reakció, amikor mind a ketten házas emberek vagyunk, úgyhogy nyilván ilyet nem csinálunk, de amikor fiatalok voltunk, és akkor meglátsz egy nagyon szép lányt a diszkónak a túloldalán, és elindulsz felé. Hát nem, észre se veszed, hogy valakinek a lábára léptél, lekönyökölted, nem verted meg, meg nem ölted meg, tehát nem csináltál olyat, ami jogszabályba ütközik. De kellemetlen voltál, vagy figyelmetlen voltál, vagy mondjuk a reputációdat ölted, mert ha ezt valaki nézte, akkor azt látta, hogy a Marci átgázol, vagy nem tudom mit csinál, és igen, erre jó egy külső szereplő, aki szól, hogy figyú, erre figyelj jobban.
Igen. De
teljesen normális az, hogy az embernek ilyenkor egy picit csőlátása lesz, van valami célod, és nem tudsz minden egyes aspektust figyelembe venni.
Sőt, azt gondolom, hogyha nem jön meg az a csőlátás, akkor nem vagy elég fókuszált.
Igen,
valójában.
Igen. De ilyenkor
kell a compliance.
Ezért kell a compliance, és a compliance, erről is beszélgettünk korábban, hogy nagyon fontos a bizalom is a compliance iránt, mert ezt egy barátodtól fogod elfogadni, hogy Marciót nem volt elég figyelmes, mert ráléptél valakinek a lábára.
Igen.
A compliance-es is, hogyha szól, akkor nem azért szól, hogy téged bántson, hanem azért szól, mert azt szeretné, hogy ne kerülj adott esetben kell.
Igen, igen. Hát erre tudom azt mondani egyébként, aztán befejezem a klasszikus compliance hozzáállásnak az elképzését, de hogy valójában a valódi, vagy az általunk compliance-nek vélt területnek a legrosszabb piárosai a klasszikus értelemben vett compliance-esek. Nem tudom, hogy klasszikus, vagy a sztereotípiáknak megfelelő compliance-esek, mert ők valójában nem ezt csinálják.
Olyan szinten, hogy egy baromi fájdalmas beszélgetésem volt nem oly régen. Beszélgettem az HSBC-nek egyik üzleti vezetőjével, és valahogy szóba jött, hogy nekem compliance-es hátterem van. És akkor, mikor mondtam, hogy igen, tudom én, chief compliance officer voltam, itt-ott, tök mindegy, és akkor, compliance, business prevention officer. Tehát, hogy, és bement a körmöm alá, hogy nem.
Igen.
Nem a business preventionről van szó, hanem a prudens business elősegítéséért.
Ami egyébként működő. A biznisznek meg kell, mert ha fenntartható bizniszt akarunk képíteni,
akkor nem lesz compliance se, hogyha nincs biznisz. Tehát, hogy azt látni kell, hogy a biznisz az kell, hogy legyen, az kell, hogy menjen, és az a feladata szerintem a compliance-nek, hogy azt azon a trekken tartsa, ahol a versenyképességedből nem veszítve, de magadat lehetőség szerint minimális kockázatoknak kitéve tudjál haladni. Igen. Az a cél felé, amit kitaláltál.
És egy gondolat még egyébként ez, hogy kicsit felmentsük az egyetlen compliance-t nem így űző kollégákat, hogy a pozíciók írások egész egyszerűen nem ilyenek. Tehát ha megnézed egy pozíciók írás, hogy egy compliance-es pozícióra milyen skilleket keresnek, abba ez, amit te elmondtál, nincsen benne, abba a business prevention officer.
Igen, de szerintem ebben meg két dolog van alapvetően. Egyrészt egy póz a munkáltató részéről, hogy bár szeretné, ha nem business prevention officert venne föl, de a póz az, ami szól a külvilág felé, hogy én ott egy nagyon szigorút szeretnék, ez az egyik. A másik, hogy nem biztos, hogy ők jól értik, hogy azt hogyan lehet adott esetben jól csinálni, úgyhogy nem is tudja pontosan, hogy milyen. Mindig meglepődnek azon, hogy főleg üzleti vezető barátaim, hogy basszus, hát te hogy ilyen figura vagy compliance-esként? Hát, és akkor lerajzolják azt a compliance-est, akit itt most lelki szemeink előtt megjelentettél. Mert miért ne lehetne egy compliance-es is ugyanolyan ember, mint ahogy mondtad, hogy a PIK CEO-ja is egy ember. Hát, szóval, hogy mi sem természetesebb, de nyilván e tekintetben együttműködésre van szükség üzlet és compliance között, hogy megértsék egymás szempontjait, és kell az a fajta nyitottság is, ami benned viszont megvan üzletként a compliance felé, hogy oké, fontos vagy, megfigyelek rád, viszont a másik oldalról meg szintén fontos, hogy nálunk sincs a bölcsek köve, hanem nálunk egy szempontrendszer van, és azt a szempontrendszert szeretnénk valahogy érvényesíteni. 2022 óta a Magyar Blockchain Koalíció elnökségi tagja is vagy. Mesélj már arról, Léci, nem is teljesen világos nekem, talán a hallgatóknak se, hogy ott mivel foglalkoztok, mi ennek a szervezetnek a célja?
Alapvetően a szervezet fő célja az, hogy a blockchaint a lehető legszélesebb körben érthetővé, átláthatóvá tegye, kommunikálja, ismertét tegye. És ez nem feltétlenül egy ilyen non-profit jellegű jótét cselekedett sorozatnak kell, hogy értsd, hanem része ennek például az is, hogy a szabályzóval egy olyan aktív kommunikáció folyjon, hogy igenis a blockchain szabályozásra szükség van, hogyan van szükség. Tehát mondhatni talán, hogy a szabályozásnak a mederben tartása, a mederbe terelése és irányba az egyik fő tevékenység. Ezek mellett fontos az, hogy Magyarországot felhelyezze a koalíció a blockchain világtérképre. Egyáltalán az üzleti életben való alkalmazása a blockchain technológiának az érthető legyen a magyar vállalkozások számára, az egyébként ezzel foglalkozó vállalkozások láthatóvá váljanak a nemzetközi piacon. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, talán egy második nagyon fontos cél, és az érdekes, hogy meglepően kevés szó esik a kriptóról az egész blockchain koalícióban. Nyilván, hogyha nem hozom magamtól, akkor azért a kriptóra rákérdeztél volna, vagy ha esetleg ezt elmulasztottuk volna, akkor a hallgatókban hiányérzet merületett volna föl. Szerintem nincs egyébként az elnökségben kriptós cégnek vezetője, képviselője, ami meg egyébként nem feltétlenül jó. Úgyhogy nagyjából ezek a fő célok. Egy ilyen viszonylag széles spektrumú munka folyik, és picit döcögősen indult. Ez a koalíció, ez az együttállás, de jó sok taggal már az elején, tehát nagy érdeklődés övezte, és most az elmúlt egy évben viszont azt látom, talán úgy az egyéves évforduló környékétől, hogy egészen aktívak lettek a munkacsoportok is. Itt nyilván kifejezetten a jogi munkacsoport az, aki nagyon-nagyon aktív. Ugye most a Mika rendelettel kapcsolatban az ugye kripto, az Európai Unió irányából is érkeztek újdonságok. Ennek az implementálása, de van egyébként KKV-knak szóló blockchain alkalmazásról szóló, blockchain technológia alkalmazásáról, implementálásáról szóló edukációs workshop sorozat, közös pályázatokon való indulás is, akár ilyen határokon átívelő Európai Uniós forrásokért küzdelemben való részvétel is volt itt az elmúlt kevesebb, mint két évben, úgyhogy nagyon-nagyon aktív szereplői vannak a koalíciónak, és én azt láttam, hogy nagyon jó közös munka kezdett el kialakulni, és jól összehozta ezt az ökoszisztémát.
Végezetül egy kérdés, ami így látva azt az ívet, amin jársz, mindenképpen föl szeretnék tenni. Fiatal vagy, teli vagy díjakkal, elismerésekkel. Ha itthon azt mondom bárhol, hogy fintek, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, a Szuppán Marci. Mi motivál ezek után a mindennapokban? Mit szeretnél még karrierfronton elérni?
Ha visszagondolok az elmúlt 10 évre, nem vagyok elégedetlen, és nem is becsülöm alá azt, amit elértem. Én azt gondolom, hogy nagyjából, vagy akár teljesen a helyén kezelem. Büszkeséggel is tölt el egyébként, hogyha erre visszagondolok, és örülök ennek, amit mondasz, nem csak azért, mert jó, hogyha az ember nevét mondogatják, hanem azt gondolom, hogy talán tényleg az egyik első
szereplője voltam. Hát úttörője vagy a témának.
Igen, de hogy nem kezdett el kialakulni bennem egy ilyen szakmai restség, hogy jó, hát most ezt elértem, akkor ez így király. Én azt érzékelem, és egyre inkább, hogy jutok egyre előrébb, egyre inkább azt érzékelem, hogy valójában a pályám ívének az elején vagyok, és nagyon élvezem azt, főleg az elmúlt 3 évben, ahogy tényleg elkezdett pénzt termelni a PIK, meg az egész cégcsoport, és már lehet komoly méretű bizniszeket kötni, beruházni, saját pénzből terjeszkedni. Ez most kezdett el igazán izgalmas lenni. Az elmúlt 10 év, és főleg az első 7 év az egy nagyon küzdelmes időszak volt, sok irányváltással, folyamatos ilyen kiégés hullámokkal, amiből nyilván még lesz, meg irányváltás is biztos lesz a jövőben, tehát nem gondolom, hogy innentől kezdve minden tökéletesen úgy fog alakulni, ahogy az ember egy ilyen hollywoodi vígjátékban vagy sikerfilmben elképzelni, de azt is gondolom egyébként, hogy ezek a hullámhegyek, völgyek, akár hogyha personálisan, akár céges szinten gondolok erre, ezek kellenek, és igazából semmit nem csinálnék másképp, és semmit nem változtatnék meg a múltban, de nem a múltat kérdezted, hanem a jövőt. Alapvetően elkezdett ketté válni karrier tekintetében is az életem. Ott van a píkes világ, ahol nagyon szilárd célom az, hogy kijussunk rendesen igazán a nemzetközi piacra. nagyon szeretném átfordítani az árbevételünket a következő 5 évben úgy, hogy valahogy az ilyen 10 milliárdos kategóriába eljussunk, és valahogy ilyen 70-30 legyen a külföld-belföld aránya. Nagyon szeretném azt, hogy azt a víziót, amit én kitűztem, és nem is 10 évvel ezelőtt egyébként, mert fogalmam se volt, hogy mi fog történni a következő, de akkor nagyon, nagyon tudtam, nagyon erős vízióm volt, de nyilván abszolút nem az történt. Nagyon, nagyon szeretném azt a víziót végigvinni, és most minden jel arra mutat, hogy ez egészen sikeres trekken van, hogy egy olyan erős fintech platformot építsünk, ami egy híd az igazán innovatív fintechek által kitaláltak és piacra vittek, és az inkumbens pénzintézetek között, vagy akár az induló, vagy akár a non-financial cégek között. Amit korábban elmondtam, egy olyan platformot építünk, amin mindenféle fintech újdonság termék fölépíthető, ahhoz kevésbé vagy nem értő szereplők számára. Ezen az úton megyünk tovább, teljesen megingathatatlanul. Ez a Peaknek a vízió. Ilyen vízióim és ilyen céljaim, ilyen karrier céljaim, hogy szeretnék 1000 fős meg 10 000 fős céget vezetni, ilyenek nincsenek. Sőt, egyébként kifejezetten nem szeretnék a Peakből óriás létszámú céget építeni. Én azt gondolom, hogy az a fajta technológiai építkezés, ahogy most megyünk előre, az lehetővé teszi azt, hogy körülbelül egy ilyen 2-3 év múlvára, lehet, hogy ez 3-5 lesz, el fogunk érni odáig, hogy iszonyatosan gyorsan, durván el tud kezdeni exponenciálisan skálázódni. Ez az egész, amit építünk, ezt úgy képzeld el, hogy egy baromi nagy legós dobozt építünk, amiben gyártjuk futószalagon a különböző típusú legókockákat, és tudod, hogy minél több típusú legókocka van, exponenciálisan egyre több kombinációt, jó legó figurát vagy installációt tudsz összerakni. Tehát egyszer csak, és én ezt teszem most 2-3 év múlvára, lesz annyi technológiai modulunk, vagy annyi modulunk ebben a képzeletbeli legókockánk, ebben a képzeletbeli legós dobozban, ami már olyan számú termékkombinációt tesz lehetővé, hogy jók leszünk az óriás retailertől elkezdve a kisbankon át, a közepes méretű credit unionon keresztül a nagy befektetési bankon át a biztosítóig, gyakorlatilag bárkinek. Ma ezt még nem mondhatjuk el, de nyilván most is megvan a bevételtermelő képességünk. A Peak-kel ez a stratégia, és egyébként ezek mellett meg vannak baromi izgalmas területek, és hál' Istennek termel annyi profitot bőséggel az elmúlt 3 évben a cégcsoport, hogy már el tudtam kezdeni egyéb területekre is terjeszkedni, és ez ilyen nagyon komoly érdeklődéssel tölt el, akár a kicsit a mezőgazdaság iránya, akár az ingatlan piac iránya, akár egyéb technológiai irányok, és talán, hogyha azt nézzük, hogy mi a jelenkornak az elvárása, akkor most meg kellene tudnom fogalmazni azt, hogy nagyon szilárdan, hogy én 5 év múlva hol akarok lenni. Én erre ugyan nem kérdeztem, de azt tudom válaszolni, hogy itt ilyen abszolút szabadon hagyom magam előtt az utat, és ezt most nem tudom, és nem egy nem tudomságból nem tudom, hanem egy ilyen szabad út hagyás miatt nem tudom, hogy 5 év múlva én a Peak csoportnak leszek a CEO-ja, aki azt fogja vinni, vagy a Szupán Márton által összerakott holdingnak az élén, vagy esetleg annak valamelyik másik venture-ének az élén találom majd meg akkor a kihívásokat. És ez nem egy ilyen céltalanságot vagy egy fókuszvesztést jelent. Most azt látom, hogy a következő 2 évben biztos, hogy 100%, 90%+ fókuszt kap a Peak. Mellette, ahogy tudom, nyilván a megtermelt és a Peak működéséből diversifikáció miatt szándékosan kivont profitot a partnerekkel a legjobb tudásom szerint befektetem, de nem ezen van a fókusz. De nem vagyok benne biztos, hogy 5 év múlva ez ugyanígy lesz. Most még 2-5 évre előre nézve nagyon erős kihívást látok a fintech világban. Az biztos, hogy 0%-ra nem fog csökkenni a következő években a Peakben betöltött szerepem meg fókuszom, de elképzelhetőnek tartom, hogy picit ez át fog tolódni akár egy ilyen holding struktúra építésébe, akár valamelyik izgalmas venture-ben lehet, hogy egyszer csak ahhoz kapok kedvet, hogy újra elkezdjek fölépíteni egy olyat, ami a Peakben felépült.
Hát mit lehet erre mondani? Ámen. Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Igen, megköszönöm szépen a meghívást.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalak@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csakis az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.